Igen, tudjátok, van az a vicc, hogy megkérdezik a gyerekisten tiszteleten, hogy mi az. Kicsi bolyhos farka van, hosszú füle és tojásokat hoz. Igen, igen, ez úgy hangzik, mint a húsvéti nyuszi, de igazából a válasz visz Jézus. Na, ha már a húsvéti nyuszira így rákanyarodtunk, tudja esetleg valaki, hogy miért a nyúl a szimbóluma a húsvétnak? Igen, igen, igen. Illetve ugyan a kis csibét is, meg a tojást. Az új élet, igen. Ami termékenység, ugye ez is az életről szól. Tehát ugye ezek, a nyúl ugye híres arról, hogy szapora. Gondoltam, hogy inkább nem akartam ilyeneket. Mindegy, láttam ilyen vicces ilyen rajzokat, ilyen képregény, hogy ugye Noé bárkáján ott van ugye a nálatok kettesével, nyúlból megvan, vagy nem tudom, 800 vagy 1000, és akkor hogy miért ennyit hoztatok az év bárkára? Hát nem ennyit hoztak kettőt. Csak a 800 le belőle. A csibe is ugye a tojás, az élet, az életnek a szimbóluma, a húsvét, az élet, az életről szól. Na, az van a szívemben, hogy olvassuk föl a Lukács 22-23-24-et, ez három fejezet, és én szeretném megkérni mondjuk az úriembert ott a monitor mögött, hogy kezdje a Lukács 22-vel és olvassa föl nekünk. Jó, Lukács 22, a 23-on adni, hogy bent csak érdekészüljük, jó?
22. Júdás elárulja Jézust. Közeledett a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet Páskának hívnak. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogy öljék meg őt, mert féltek a néptől. Bement pedig a sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek hívnak, és a 12 tartozott és elment, megbeszélte a főpapokkal és a templom őrség vezetőivel, hogyan adja őt a kezükbe. Azok örültek és megegyeztek, hogy pénzt adnak neki, ő pedig megígérte, hogy keres egy jó alkalmat, amikor tömeg tudta nélkül a kezükbe juttatja. Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amelyen fel kellett áldozni a húsvéti bárányt. És Jézus elküldte Pétert és Jánost, és ezt mondta nekik, menjetek, készítsétek el nekünk a húsvéti bárányt, hogy megegyük. Ők megkérdezték, hol akarod, hogy elkészítsük? Ő pedig azt mondta nekik, amikor beértek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy, és mondjátok a házigazdának, azt kérdezi a mester, hol van a szállás, ahol tanítványaimmal megehetem a húsvéti bárányt. Ő majd mutat nektek egy berendezett, nagy emeleti helységet, ott készítsétek el. Elmentek azért, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti bárányt. Amikor eljött az idő, az apostolokkal együtt asztalhoz telepedett, és azt mondta nekik, vágyva vágytam arra, hogy mielőtt szenvednék, megegyem veletek a húsvéti bárányt. Mert mondom nektek, hogy többet nem eszem azt, amíg be nem teljesedik ez az Isten országában. Aztán vette a poharat, hálát adott, és azt mondta, vegyétek és osszátok el magatok között, mert mondom nektek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, nekik adta, és ezt mondta. Ez az én testem, amely ti éretetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a porrat is, miután megvacsorázott, és azt mondta. Ez a pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti éretetek kiontatik. De íme annak a keze, aki engem elárul, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az emberfia elmegy ugyan, amint az elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja. Ők pedig kezdték egymás között kérdezni, vajon ki lehet közülük, aki ezt megteszi. Majd versengés is támad közöttük arról, hogy ki tekinthető közöttük nagyobbnak. Ő pedig azt mondta nekik, a pogányok királyaik uralkodnak, és akik a hatalmat gyakorolják fölöttük, jótevőnek hívják magukat. Ti viszont ne így tegyetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek olyan legyen, mint aki a legkisebb, és aki vezet olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb az? Ki a nagyobb? Az, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Nem, de aki az asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Ti vagytok azok, akik kitartottatok velem megpróbáltatásaimban. Ezért én királyságot adok nektek, amit az én atyám adott nekem. Hogy egyetek és igyatok az asztalomnál, az én országomban és királyi trónszékeken ülve ítéljétek Izrael 12 nemzedékét. Simon, Simon, íme a sátán kikérti titeket, hogy megrostáljon, mint búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd testvéreidet. Ő pedig azt mondta neki, Uram, veled kész vagyok akár börtönbe, vagy halálba is menni. Mire ő azt felelte. Mondom neked, Péter, mielőtt a kakasma megszólal, te háromszor megtagadod, hogy ismersz engem. És azt mondta neki, amikor elküldtelek titeket, erszény, tarisznya és sarú nélkül, volt-e valami hiányotok? Azt felelték, semmi sem. Majd ezt mondta nekik, most azért, akinek van erszénye, vegye elő, hasonlóképpen a tarisznyáját is, akinek pedig nincs kardja, adja el felső ruháját, és vegyen magának. Mert mondom nektek, hogy be kell teljesednie rajtam annak, ami megvan írva. A gonoszok közé számláltatott. A gonoszok közé számláltatott, mert ami rendeltetett felőle, az beteljesedik. Azok pedig mondták, Uram, itt van két kard, ő pedig ennyit mondott, elég. Majd elindult, és szokás szerint kiment az olajfák hegyére, a tanítványai pedig követték. Amikor arra a helyre ért, azt mondta nekik, imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Majd eltávozott tőlük egy kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt. Haláros gyötrődésben még búzgóban imádkozott, verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Miután az imádkozásból fölkelt, és a tanítványaihoz ment, alva találta őket, a szomorúság miatt. Azt mondta nekik, miért alszotok, keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Még beszélt, amikor íme sokasság közeledett, élükön Júdással, a 12 egyikével, aki Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus pedig azt mondta neki, Júdás, csókkal árulod el az emberfiát. A körülötte lévők pedig, látva, hogy mi történik, megkérdezték, Uram, vágjuk őket fegyverrel? És egyikük oda csapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. Jézus azonban megszólalt, és azt mondta, eddig és ne tovább. És megérintette a szolga fülét, és meggyógyította. Majd azt mondta, az elfogására kiindult főpapoknak, a templomőrség vezetőinek és a véneknek. Mint valami rablóra, és úgy jöttetek kardokkal és botokkal. Amikor minden nap veletek voltam a templomban, nem emeltetek rám kezet, de ez a ti órátok és a sötétség hatalma. Ekkor megragadták őt, elvezették és bevitték a főpap házába. Péter pedig távolról követte, amikor az udvar közepén tüzet raktak, és körbeülték, Péter is közéjük ült. És akkor ott ült a tűz világosságánál, meglátta őt egy szolgáló lány. Jól megnézte, és azt mondta, ez vele volt. Ő azonban letagadta, mondva, asszony, nem ismerem őt. Nem sokkal ezután más is észrevette őt, és azt mondta, te is közülük való vagy. Péter pedig így szólt, ember, nem vagyok. Majd úgy egy óra múlva ismét más valaki meg erősítgette. De bizony, ez is vele volt, hisz ő is galileai. Mire Péter ismét tiltakozott, ember, nem tudom, mit beszélsz. És még beszélt, amikor megszólalt a kakas. Az úr pedig hátrafordulva rátekintett Péterre. Ekkor visszaemlékezett Péter az úr szavára, amikor azt mondta neki, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz engem. Megtagadsz engem. És kiment Péter, és keservesen sírt. Akkor a férfiak pedig, akik Jézust őrizték, csúfolták és verték. Betakarták a szemét, majd azt mondták neki, profétáld meg, ki az, aki megütött. És más hasonló szidalommal illették. Amint megvíratt, összegyűlt a nép véneinek tanácsa, a főpapok és az írástudók, és a nagy tanács elé állították. Majd azt mondták, ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk. Ő pedig így válaszolt, ha mondom nektek, nem hiszitek. És ha kérdeztek, nem feleltek nekem. De mostantól fogva ott ül majd az emberfia a hatalmas Isten jobbján. Erre mindnyájan azt kérdezték tőle, te vagy tehát az Isten fia? Ő pedig azt válaszolta, ti mondjátok, hogy én vagyok. Azok pedig így szóltak, mi szükségünk van még tanúkra, hiszen mi magunk hallottuk a saját szájából.
Ti majd a utolsó tudott olvasni.
Aztán felkerekedett az egész sokaság, és elvitték őt Pilátushoz. Így kezdték vádolni. Úgy találtuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy a császárnak adót fizessünk, és azt állítja magáról, hogy ő Krisztus a király. Pilátus megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Ő pedig így válaszolt. Te mondod. Pilátus azért azt mondta a főpapoknak és a sokasságnak. Semmi bűnt nem találok ebben az emberben. De azok erősködtek, és azt mondták, hogy tanításával fellázítja a népet egész Júdeában, Galileától kezdve egészen ideig. Ennek hallatára Pilátus megkérdezte, hogy Galileából való-e. Amikor megtudta, hogy Heródes fennhatóság alá tartozik, átküldte Heródeshez, mivel azonban a napokban is Jeruzsálemben tartózkodott. Heródes pedig nagyon megörült Jézusnak, mert már régóta szerette volna őt látni, mivel sokat hallott felőle, és remélte, hogy majd valami csodát tesz a szeme láttára. Hosszasan faggatta, de ő semmit sem válaszolt neki. A főpapok és az írástudók is ott álltak, és nagy igyekezettel vádolták őt. Heródes katonáival együtt megvetően bánt vele, és kigúnyolta, majd fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Heródes és Pilátus ezen a napon lettek barátok, mert korábban ellenséges viszonyban voltak egymással. Pilátus pedig összehívta a főpapokat, és a vezetőket és a népet, és azt mondta nekik, elém hoztátok ezt az embert, mint a nép lázítóját, és íme én előttetek kihallgattam, és semmi olyan bűnt nem találtam benne, amellyel vádoljátok. De még Heródes sem, mert visszaküldte hozzánk. Láthatjátok, hogy semmi olyat nem követett el, amiért halált érdemelne. Megfenyítem tehát, és elbocsájtom. Az ünnep miatt ugyanis szabadon kellett engednie egy foglyot. De az egész sokaság felkiáltott. Végezz vele, és bocsásd el Barabást! Ez utóbbit a városban kitört valamilyen lázadásért és gyilkosságért vetették börtönbe. Pilátus ekkor ismét hozzájuk fordult, mert szerette volna szabadon engedni Jézust. De azok egyre csak kiáltoztak. Feszítsd meg! Feszítsd meg! Ő pedig harmadszor is azt mondta nekik. De hát mi rosszat tett ez az ember? Semmi halálra való bűnt nem találtam benne. Megfenyítem azért, és elbocsájtom. Azok pedig hangos kiáltozással ostromolták, és követelték, hogy feszítsék meg, és győzött a kiáltozásuk. Pilátus úgy döntött, hogy enged követelésüknek, és elbocsájtotta nekik azt, akit lázadásért és gyilkosságért vetettek börtönbe. Jézust pedig kiszolgáltatta akaratuknak. Amikor elvezették őt, megragadtak egy bizonyos cirénei Simont, aki éppen a mezőről jött, és arra tették a keresztfát, hogy vigye Jézus után. A népnek és asszonyoknak nagy sokassága követte őt, akik gyászolták és siratták. Jézus pedig feléjük fordulva azt mondta, Jeruzsálem lányai, ne engem sírassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket. Mert jönnek majd napok, amelyeken azt mondják, boldogok a meddők és a méhek, amelyek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak. Akkor azt kiáltják a hegyeknek, essetek ránk, és a halmoknak, borítsatok el minket. Mert ha a zöld előfával ezt tetszik, mi történik a szárazzal? Vele együtt két gonosztevőt is vittek kivégzésre. Amikor megérkeztek arra a helyre, amelyet Koponya hegynek hívnak, megfeszítették őt és a gonosztevőket, egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. A nép ott állt és nézte, a főemberek pedig gúnyosan megjegyezték. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választotja. A katonák is oda mentek, csúfolták, ecettel kínálták, és azt mondták neki, ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat. Felirat is volt felette, görög, latin és héber betűkkel. Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így szidalmazta. Nem, de te vagy a Krisztus? Menj meg magadat és minket is. De a másik megdorgálta ezt mondva. Te nem féled az Istent? Hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert cselekedeteink méltó büntetését vesszük, de ő semmi rosszat nem cselekedett. És azt mondta, Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodba. Ő így felelt. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Már körülbelül 6 óra volt, és sötétség lett az egész földön mintegy 9 óráig. A nap elsötétült, és a templom kárpítja középen ketté hasadt. Jézus pedig hangosan felkiáltott. Atyám, a te kezedben teszem le lelkemet. És ez mondva meghalt. Amikor a százados látta, ami történt, így dicsőítette Istent. Bizony, ez az ember igaz volt. És az egész sokasság, amely bámészkodni ment oda, amikor látta a történteket, mellét verve tért haza. Mindazok, akik ismerték, és az asszonyok, akik Galileából követték, távolabbába szemlélték ezeket. Volt egy József nevű ember, a nagy tanács tagja, jó és igaz férfiú, a júdeai Arimátia városából, aki nem értette egyet a többiek tanácsával és eljárásával, és maga is várta az Isten országát. Ez odament Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Majd levette a keresztről, gyorsba göngyölte, és egy sziklába vágott sírboltba helyezte, amelyben még senki sem feküdt. Az előkészület napja volt, szombatra virradóan. Az őt követő asszonyok is, akik Galileából jöttek vele, elkísérték, és megnézték a sírt, és azt is, ahogyan elhelyezték a testét benne. Majd visszatértek, és illatszereket és keneteket készítettek elő. Szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint.
A hét első napján pedig kora reggel a sírhoz mentek, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ pedig a sírról elhengerítve találták, és amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Amíg emiatt tanástalanul álltak, hirtelen két férfi állt melléjük, fényes öltözetben. Ekkor rémülten földre szegezték tekintetüket, azok pedig így szóltak hozzájuk. Miért keresitek a halottak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában volt. Azt mondta, az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, megfeszítetnie és harmadnapon feltámadnia. Visszaemlékeztek azért az ő szavaira, és miután a sírtól visszatértek, mindezeket elmondták a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, Mária, Jakab anyja és több más velük lévő asszony mondta el mindezeket az apostoloknak, de szavuk csak üres fecsegésnek tűnt előttük, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, látta, hogy csak a lepedők vannak ott. Elment magában csodálkozva a történteken. Még aznap ketten közülük elmentek egy Emmaus nevű faluba, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt. Egymással beszélgettek mindazokról, amik történtek. És ahogy így beszélgettek, és megvitatták a dolgokat, Maga Jézus csatlakozott hozzájuk, és velük együtt ment az úton. De valami akadályozta a szemüket abban, hogy felismerjék őt. Ő pedig azt kérdezte tőlük: micsoda szavak ezek, amelyeket útközben egymással váltotok? Erre ők szomorú ábrázattal megálltak. És egyikük, akinek Kleofás volt a neve, azt mondta neki: te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, hogy mi történt ezekben a napokban. Azt kérdezte tőlük: mi történt? Ők pedig elmondták neki, hogy mi minden történt a názáreti Jézussal, aki próféta volt, tettekben és beszédben, hatalmas Isten és az egész nép előtt, és beszédben hatalmas Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták át a főpapok és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt, de hát már harmadik napja, hogy mindezek történtek. Hanem néhány közülünk való asszony, akik korán reggel a sírnál voltak, azzal döbbentettek meg bennünket, hogy nem találták ott az ő testét. Visszajöttek és elbeszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy ő él. Közülünk is néhányan elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok mondták, őt pedig nem látták. Ő pedig azt mondta nekik: ó, balgák és resszívűek mindazoknak az elhívésére, amiket a proféták szóltak. Hát nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És Mózestől és valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, amelyek felőle megírattak az írásokban. Közben elérkeztek ahhoz a faluhoz, ahova igyekeztek, és ő úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták, és azt kérték: maradj velünk, mert már beesteredett, és a nap lehanyatlott. Bement azért, és velük maradt. Amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték őt, de ő eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz: hát nem gerjedezett a szívünk, amikor beszélt velünk az úton, és magyarázta az írásokat? És még abban az órában felkerekedtek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et, és a velük levőket, akik azt mondták: valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Ekkor ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel őt a kenyér megtörésekor. Miközben ezekről beszéltek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: békesség nektek! Megrémültek, és ijedtükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő pedig így szólt hozzájuk: miért ijedtek meg, és miért támad kétség szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok, érintsetek meg engem, és lássatok, mert a szellemeknek nincs húsuk és csontjuk, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát. De amikor örömükben még mindig nem hittek, és csak csodálkoztak, azt kérdezte tőlük: van itt valami ennivalótok? Ők pedig adtak neki egy darab sült halat és egy kis lépes mézet, amelyet átvett tőlük, és a szemük láttára megevett. Majd azt mondta nekik: erről beszéltem nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, ami megiratott felőlem Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és azt mondta nekik: így van megírva, Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halottak közül. És az ő nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden pogány között, Jeruzsálemtől elkezdve. Ti vagytok pedig ezeknek tanúi. Azért én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Azután kivezette őket Betániáig, majd felemelte kezeit és megáldotta őket. És mialatt áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Ők pedig őt imádva nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, és mindenkor a templomban voltak, és dicsőítették Istent.
Köszönöm. Amen. Na, vigyék vagytok, hogy ezt így bírtátok végig, de ezt én meg se próbálnám mind visszaadni egy igehirdetésbe, ez így kerek, ahogy van. Szerintem mondanék egy elment, itt be is fejezhetnénk, annyira szép és annyira gazdag mindez, ami most elhangzott. De egy-két gondolatot mégis hozzá fogok fűzni. De csak néhány gondolat tényleg, ami így éppen jött, hogy mi az, amit szóba hozzak. Az egyik ugye, hogy Jézus, ő a Páska bárány. Ugye nézzük meg az ószövetségi párhuzamot, mert ugye az ószövetségben is volt. Az ószövetségben is volt egy páska vacsora, ott szereztetett. A kettő Mózesben olvassuk ezt a részt, ezt most felolvasom nektek. Ugye Egyiptomban vannak, Izrael népe, fogságban, szolgaságban, de itt van az, amikor ugye Mózest elküldi az Úr, hogy vezesse ki Egyiptomból Izrael népét. És ugye van a 10 csapás, amiből a 10., vagy 9 már megvolt, a 10. hátra van, ami a legsúlyosabb csapás, ahol ugye minden elsőszülött meghal. És ezt előkészített, olvasnám a 2. Mózes 12-ből. Majd így szólt az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén. Ez a hónap lesz nektek az első hónapotok. Ez lesz az első az esztendő hónapjai között. Így szóljatok Izrael egész gyülekezetéhez. E hónap 10-én mindenki vegyen magának egy bárányt. Háznépenként és házanként egy bárányt. Ha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel lévő szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint. Kiki, amennyit meg tud enni, úgy számítsátok a bárányhoz. A bárány ép, hím, egyesztendős legyen. Juhot vegyetek, vagy kecskét. Tartsátok magatoknál e hónap 14. napjáig. Akkor este felé vágja le Izrael egész gyülekezetének közössége. Vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol megeszik, hintsenek belőle a két ajtóférre és a szemöldökfára. A húst pedig egyék meg még akkor éjjel. Tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel egyék meg azt. Ne egyetek abból nyersen vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, a fejét a lábszáraival és a belsejével együtt. Ne hagyjatok belőle reggelre, vagy ami megmarad belőle reggelre, azt tűzzel égessétek meg. Ilyen módon egyétek meg. A derekatokat övezzétek fel, a sarutok a lábatokon, és bototok a kezetekben legyen. És nagy sietséggel egyétek, az Úr páskája ez. Mert átmegyek Egyiptom földjén ezen az éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén. Az embertől kezdve az állatig, és Egyiptom minden istene fölött ítéletet tartok, én az Úr. És a vér jelül lesz nektek a házatokon, amelyekben vagytok. Meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok a pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét. Legyen nektek ez a nap emlékeztetőül, és ünnepnek szentejétek azt az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örökrendtartás szerint ünnepeljétek meg azt. 7 napig egyetek kovásztalan kenyeret. Még az első napon takarítsátok el a kovászt a házaitokból, mert az a lélek, amelyik kovászost eszik az első naptól fogva a 7. napig, írtassék ki Izraelből. Az első napon pedig szent gyülekezést tartsatok, és a 7. napon szintúgy. Semmi munkát ne végezzetek azokon. Csak azt szabad készítenetek, ami táplálékul szükséges minden embernek. Tartsátok meg a kovásztalan kenyér ünnepét, mert azon a napon hoztam ki seregeiteket Egyiptom földjéről. Tartsátok meg hát e napot nemzedékről nemzedékre, örökrendtartás szerint. Az első hónapban, a hónap 14. napján este egyetek kovásztalan kenyeret, a hónap 24. napjának estéjéig. 7 napig ne lehessen kovásztalálni házaitokban, mert az a lélek, amelyik kovászost teszik, kiirtatik Izrael gyülekezetéből, akár jövevény, akár az ország szülötte legyen is. Semmi kovászos ne egyetek, minden lakóhelyeteken kovásztalan kenyeret egyetek. Olvasom tovább. Előhívta tehát Mózes Izrael minden vénjét, és azt mondta nekik, lássunk hozzá, és vegyetek magatoknak bárányt családjaitok szerint, és vágjátok le a páskát. Vegyetek egy köteg izsópot, és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldökfát és a két ajtófélfát abból a vérből, amely az edényben van. Senki sem menjen ki közületek reggelig a ház ajtaján. Mikor átmegy az Úr, hogy megveri az egyiptomiakat, és meglátja a vért a szemöldök fán és a két ajtófél fán, elmegy az Úr az ajtó mellett, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba. Tartsátok meg tehát ezt a dolgot rendtartás gyanánt magatoknak és fiaitoknak mindörökre. És mikor bementek arra a földre, amelyet az Úr ad nektek, amint megígérte, akkor tartsátok meg ezt a szertartást. Mikor pedig a fiaitok kérdezni fogják tőletek, mi ez a szertartásotok, akkor ezt mondjátok, Páska áldozat ez az Úrnak, aki elkerülte Izrael fiainak házait Egyiptomban, amikor megverte az egyiptomiakat, a mi házainkat pedig megkímélte. Ekkor a nép meghajolt és leborult. Elmentek Izrael fiai, és úgy cselekedtek, amint megparancsolta az Úr Mózesnek és Áronnak. Éjfélkor aztán megölt az Úr minden elsőszületett Egyiptom földjén, a fáraó elsőszülöttjétől fogva, aki a trónján ült, a tömlöcbeli fogoly elsőszülöttjéig, és a jószág minden első fajzását is. Fölkelt a fáraó azon az éjszakán, és minden szolgája, és egész Egyiptom, és nagy jajgatás támadt Egyiptomban, mert egy ház sem volt, ahol ne lett volna halott. Erre hívatta a fáraó Mózest és Áront éjszaka, és azt mondta, keljetek föl, menjetek ki népem közül Izrael fiaival együtt, és szolgáljatok az Úrnak, ahogy mondtátok. Juhaitokat és jószágaitokat is vigyétek, ahogy mondtátok, csak menjetek, és áldjatok meg engem is. Itt hagyom abba. Ehhez sem kéne sokat hozzáfűzni, de kimondom a nyilvánvalót. Ugye ezt az Úr ünnepül hagyta meg. Itt a törvényben, hogy ezt minden évben, ráadásul itt kezdődött a zsidó népnek az időszámítása, az első hónap. Mert itt született meg a nép, itt született meg Izrael, mint nép. És minden évben megünnepelték ezt. Ott, amikor Jézussal történt mindaz, amit olvastunk, akkor is ezt ünnepelték. És vakok voltak erre. Nem tudták. Igazából még a tanítványok is vakok voltak erre, akkor ezt majd utólag értették csak meg, hogy Jézus volt az igazi Páska bárány. Ugye a törvényben azt írja az ige, hogy a törvény előképe valóságos dolgoknak, árnyéka, előképe. Ez a Páska vacsora, amit most itt a 2 Mózes 12-ből olvastunk, előképe Jézus kereszthalálának és feltámadásának bizonyos értelemben. De ugye a nyilvánvaló az a vérre való megkenetés. Szoktuk mondani azt, hogy Jézus vére elfedezi a mi bűneinket. Jézus vére megtisztít. Vannak ilyen dalok is, amiket éneklünk. Ahogyan a báránynak a vére volt az, ami oda volt kenve az ajtó félfára, meg a nem tudom milyen fára ott fönt, szemüldök fára, köszönöm szépen, és ezáltal kerülte el az a háztartás, az a ház, az a család, hogy ítélet alatt legyen Jézusnak a vére miatt. Jézus vére, mivel elfedezi a bűneinket, emiatt van az, hogy mi sem jutunk ítéletre. Isten nem minket ítél el, bár jogosan tehetné, nem teszi meg. A zsidókat is jogosan tehette volna, hogy megítéli, nem tette meg, mert volt egy tökéletes áldozat, egy szeplőtelen áldozat, egy hiba nélküli bárányt kellett választani, aki hiba nélküli volt az emberek helyett. És ő került fel áldozásra. Az ő vére volt az, ami megfizetett az ő bűneikért, és megmentette őket az ítélettől, ítélet alól. Ez történt Jézusban is. Ezért mondjuk, hogy Jézus a Páska bárányunk. És ugye ennek a párhuzamnak, erről a zsidókhoz írt levél beszél sokat, ennek ugye van egy olyan része viszont, hogy évente kellett újra és újra áldozni ezt a bárányt. De Jézus egyszer és mindenkorra. De ő egy egyszeri áldozatot mutatott be, saját magát, és nincs már többé bűnért való áldozat Jézus után. Egy nagyon-nagyon komoly párhuzam van itt az Ószövetség és az Új Szövetség között. Még két téma vagy gondolat. A János Evangélium a 15. fejezetéből felolvasok egy verset. János 15-13-at felolvasom. Azt mondja Jézus, Itt nekem az van írva, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. A kereszt egy kivégző eszköz. Ráadásul a törvény szerint az átkozottaknak a helye, mert ugye átkozott, aki a fán függ. De a kereszt valahol Isten szeretetének a jelképe. Szokták mondani, hogy nem tudom, mondjuk én az álláskeresés kapcsán szoktam mondani, hogy mennyit ér valakinek a munkája, hát annyit ér, amit hajlandóak fizetni érte. Lehet így is nézni. Hogyha ezt nézzük, hogy annyit ér valami, hogy mennyit hajlandóak fizetni érte, és ezt a keresztre alkalmazzuk ezt a gondolatot. Isten érted, fizetett egy árat ott a kereszten, te érted. Mennyire szeret téged Isten, mennyire tart értékesnek. Ugye azt írja Pál, hogy aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Ennyire értékesnek tart téged, ennyire szeret téged Isten, hogy Jézus a kereszten meghalt. Van ez a valami ígéskártya volt nekem, amire meg néha, szerintem ti is hallottatok már ezt a gondolatot, de ez egy nagyon jó gondolat, hogy nem a szögek tartották ott Jézust a kereszten, hanem a szeretete irántunk. Azok a szögek nem tarthatták volna őt ott fönt. De ő ennyire szeretett minket. És az atyát is. A kereszt, a nagypéntek, ami ugye a húsvét, nagypéntek meg a húsvét vasárnap, mind a kettő megvan benne. A nagypéntek, az valami megrendítő esemény. De amikor az ember megérti azt, hogy igazából Jézus helyet cserélt velünk, erről szól a kereszt, helyet cserél. Ugye nem tudom, hogy magyarul mondják, az angolul the great exchange-nek hívják, tehát hogy a nagy szerepcsere, helycsere. Megérzi az ember azt, hogy Isten hogyan ragadja őt meg, és hogyan emeli föl, amikor tudja, hogy nekem kéne ott lennem az a kereszten, az a kereszt az én keresztem, nekem kéne ott lennem, de Isten maga oda ment, én helyettem. Hogyha ezt megértjük, hogy Isten mit érez irántunk, akkor ez úgy megragadja az embert, és fölemeli, hogy te ennyire értékes vagy. És ez az értékünk, ez azért van, mert Isten nekünk tulajdonítja. Nem azért vagyunk értékesek, mert annyira ügyesek, szépek, okosak vagyunk. Nem, Isten tulajdonította nekünk ezt az értéket. Az ő szeretete, az ő kegyelme, az ő jósága miatt van minden. Ez mind őróla szól, és nem mi rólunk. Mi csak annyit tudunk tenni, hogy ezt elfogadjuk tőle. Egyetértünk vele, és elfogadjuk tőle, és mennyire meg kell aláznia magát az embernek ahhoz, hogy elfogadja a kegyelmet. Ugye? El kell fogadni, hogy amit Isten döntött, ahogyan ő döntött, az a helyes döntés. Neki van igaza. Nekem meg kell aláznom magam, el kell fogadnom ezt tőle. A kereszt Isten szeretetének a jele, és beszéljünk a feltámadásról, mert ezt mondtam a legelején, hogy a húsvét vasárnap ünnep. Ünnep. Mert Jézus győzött, szoktuk mondani, és Jézus győzött a bűn és a halál felett. Olvassuk fel az 1 Korintus 15-öt. Jézus legyőzte a bűnt és a halált. 1 Korintus 15, 55-től 57-ig olvasom. Hát legyen előtte levő vers is. Amikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül az az ige, amely megvan írva. A diadal elnyelte a halált. A diadal elnyelte a halált. Halál, hol a te diadalmad? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja pedig a bűn, a bűnereje pedig a törvény. De hála Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Halál, hol a te fullánkod? És ezen kicsit elgondolkoztam egyébként, hogy mit mond itt, ez itt, mi így a halál fullánkja? Hogy is van, halál, hol a te fullánkod? Halálnak a fullánkja, pedig a bűn. Ugye nem tudom, hogy titeket csípette már meg valamilyen rovar, aminek fullánkja van, vagy van fullánkja a skorpiónak is, mondjuk gondolom, az talán nem annyira. De hát tudjátok, hogy működik, hogy van-e ott a potrohánál a darázsnak, vagy a méhecskének a fullánk, azzal beleszúr az embernek a bőrébe, és akkor ott belefecskendez valamilyen anyagot. Amiben egyébként a méhecske ugye belepusztul, a darázs az nem, tudtommal. És ezt a képet használja Pál. A halálnak a fullánkja a bűn. Tehát mit csinál a fullánk? A mérget belejutatja az emberbe, vagy ha az embert szúrja meg. Tehát a bűn az, ami a halált bejutatja az emberbe. Ezt mondja itt Pál. A bűn az, ami által a halál belénk kerül. De le van győzve a bűn. Le van győzve a bűn, és ezáltal le van győzve a halál is. Mert a halálnak nincs már útja többé mi belénk. Ezért a kettőt egyszerre egybeköti az ige. Le van győzve a bűn. Le van győzve a bűn. Ezért le van győzve a halál. És ezt mi a halál a mi életünkben? Ugye a bűnnek a következményeként jelent meg a halál eleve, a bűnesetkor. És itt van ennek a csodálatos ígérete annak, hogy mindaz, ami a bűnesetkor félrement, vissza lehet csinálni. Vissza lehet. Ennek a teljes ígérete benne van ebben. A halál le van győzve. Nem a haláli az utolsó szó. És halál az ember életében sok minden, tehát lehet ugye a betegség is például a halálnak az egyik megnyilvánulása, vagy így nem tudom, ajtaja, de a depressziót is lehet annak tekinteni, sok mindent lehet, amitől az ember szenved, ami az életet lopja el tőled. Amikor az ember beteg és szenved, az élet ereje fogyatkozik. És amikor meggyógyul, akkor ezt kapja vissza. És mi állhatunk abban szilárdan, és biztosan, hogy bármi is történik, a halál, ami az életünket el akarja venni, le van győzve. Le van győzve, nem a halálé az utolsó szó. És Jézus nevében a halálnak ellen tudunk állni. És föllapozom még a zsidókhoz írt levelet, zsidók 2-ből olvasom föl, ha megtalálom, itt van zsidók 2, zsidók 2.14. Mivel a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Az ördög az, akinek hatalma van a halálon. Az ördögnek az eszköze a halál. Miért olvastam ezt föl? Mert igaz az állítás is, hogy nem csak a bűnt és a halált, hanem az ördögöt is legyőzte Jézus. És ugye tudjuk, meg benne van a hitvallásban, apostoli hitvallásban is, amit el szoktunk mondani, ugye alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta a halottak közül. Ott a mindenható Atya Istennek jobbján onnan jön elítélni élőket és holtakat. Jézus lement a pokolra, A tegnapi napon arról beszélgetünk csatba, hogy ugye nagypénteken, nem tudom, amikor mentünk valahova, már nem tudom már, mit csináltunk nagypénteken. Igen, mentem a kórházba éppen. hogy mit, hány óra van most, és ilyenkor mi történt azon a napon. És itt ugye olvastuk, hogy hajnalban jött össze a nagy tanács, és akkor mikor volt, mikor feszítették keresztre Jézust, mettől meddig volt sötétség. A nagy szombat, mi történt nagy szombaton? Jézus a poklokat járta meg. Alászállt a poklokra, de onnan diadalmasan tért vissza. Ott az ördögöt legyőzte. Ott az ördögöt legyőzte. Úgyhogy Jézus nem csak a bűnt és a halált, hanem az ördögöt is legyőzte. És egy igeverset raktam, amíg választottam ki a végére, mert ez a diadal, ez a diadal, ez a dicsőség, mert több minden áll, tehát az ige több helyen mondja azt, hogy hogyan támad fel Jézus, és Isten ereje által, Isten dicsősége által, ezek mind-mind szerepelnek, meg van még néhány. Az Efézus 1-ben van ugye egy hosszú, nagyon hosszú igevers, ami alapján, de ezt felolvasom, a 15-ös verstől kezdem, Efézus 1-15. A 23-as versig. Pál apostol szép hosszú mondatokat szeretett írni. Igen. Ezért én is, miután hallottam az Úr Jézusban való hitetekről, és minden szentek iránt való szeretetetekről, nem szűnök meg hálát adni értetek imádságaimban, megemlékezve rólatok, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kijelentés lelkét, hogy őt megismerjétek, és világosítsa meg szívetek szemeit, hogy megtudjátok, milyen reménységre hívott el, és milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. És milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, akik hiszünk, hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott Krisztusban, amikor feltámasztotta a halottak közül, és a maga jobbjára ültette a mennyekben. Felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn, urasságon és minden néven, amelyet valaki kap, nem csak e világon, hanem az eljövendőben is. Itt van a mondat vége. Mit mond itt Pál? Istennek milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mi bennünk. Akik hiszünk, hatalma erejének ama munkája szerint, tehát abban mutatkozott meg ez az erő, amelyet megmutatott Krisztusban, amikor feltámasztott a halottak közül, és a maga jobbjára ültette mennyekben. Amit látunk itt a feltámadásban, és ami elképesztő benne. Micsoda dicsőség, micsoda hatalom, micsoda erő. Istennek az ereje, ez az ő népében van, itt van mi bennünk. És ha ennek csak a fele igaz, igazából ugye végtelennek a fele is végtelen, ha ennek csak a fele igaz, micsoda következményei vannak ennek. És Pál apostol szerintem tudta jól, hogy miket mond, és tudta jól, hogy ezt hogyan fogják érteni. Istennek az ereje, ami a feltámadásban láttunk, ő belénk helyezte. Amen. Van bármi a szlájdon? Igen. Igen. Van összefüggés a Lukács 22-16, ezt én kérek elnézést, föl kell lapoznom. Lukács 22, melyik volt? Lukács 22? Lukács 22-16-18, ami, mert mondom nektek, hogy többet nem eszem azt, amíg be nem teljesedik ez az Isten országában. Aztán vette a porat, hátadott, és azt mondta, vegyétek és hozzátok el magatok között, mert mondom nektek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőterméséből, míg elmél az Isten országa. És Lukács 24, 41-42. Aha, de amikor örömükben még mindig nem hittek, és csak találkoztak, azt kérdezte, hogy van-e itt valami ennivalótok. 22. Én azt gondolom, hogy ez két különböző dolog. A telefonos hölgynek mondom, azt hiszem. Tehát, hogy ez két... Az, hogy mire vonatkozik az, hogy majd csak az Isten országába fogja újra, szerintem itt amikor újra eljön, arra vonatkozik, amikor már együtt lesz örök az ő népével. Az, amit olvasunk a feltámadás után, az csak annyi, hogy miután már Jézus elment, akkor ne azt mondják, hogy ez egy közös optikai illúzió volt, hogy valami, ha nem ott van az a hal, és így le van rágva, és akkor így... Nem, ezen volt hús, erre én emlékszem. Tehát, hogy bizonyítani akarta csak nekik, hogy ő valóban él, ő valóban föltámad, nem csak egy szemet látnak. Pardon. Igen. Aha. Igen. Igaz. Köszönöm szépen. Igen. Meg a borra, így van. Így van. Pardon? Ez igaz. Egyébként a jelenések könyve azt írja, hogy már nem lesz tenger, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e hal. A hal, mint olyan, hogy... De mindegy, ez egy messzire menő valami. Ez egy nagyon jó téma, amit majd a kávé mellett meg tudunk beszélni, viszont van még 5 perc az alkalomból. Az étel mellett, igen, megtörjük majd. Én azt kérném, hogy gyertek ide előre, és együtt imádkozzunk, és zárjuk úgy az alkalmat. Igen, köszönöm szépen.